Egy Istentől érkező szolgálat 1991. május 12-éről. A témával Isten átfogó megváltási terve az üdvösséggel kapcsolatosan az első része. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Szeretettel üdvözlünk mindenkit az Úr drága nevében, és együtt kérjük Isten bőséges áldását erre a napra, ezen a délutánon. Ahogy az előbb már elmondtuk, azt kívánnánk, hogy mindig telt házunk lenne, mert az üzenet, amit hirdetünk, valóban Isten íge üzenete, Jézus Krisztus evangéliuma, mindazzal, ami ahhoz tartozik. Az utolsó időkre vonatkozó összes ígéretekkel, mindazzal, amit Isten terve tartogat. És az lenne a leghasznosabb, ha az egész világ megtudná, mit tervez Isten az emberiséggel, hogyan néz ki a terve, és milyen módon juttatja azt napjainkban tökéletességre, sőt, hogyan zárja azt le. Mielőtt imádkoznánk, és Isten áldását kérnénk, szeretnék felolvasni néhány verset a Lukács evangéliuma 4. fejezetéből az imádság előtt. A Lukács evangéliuma 4. fejezetéből a 17. verstől a 22. versig. Kérhetem, hogy álljunk fel mindannyian ehhez. Lukács evangéliuma 4. fejezete a 17. verstől a 22. versig. Akkor átnyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, és amikor felgöngyölítette a könyvtekercset, rátalált arra a helyre, ahol megvan írva, az Úr szelleme van én rajtam, mert ő felkent engem, hogy a szegényekkel megosszam az örömüzenetet. Ő küldött el engem, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, és a vakoknak a szemük látása visszanyerését, és hogy az elnyomottakat szabadon bocsássam. És kikiáltsam az Úr kegyelmi esztendejét. Miután akkor összegöngyölítette a könyvet, vagy a könyvtekercset, és visszaadta a szolgának, leült, és a zsinagógában minden szem feszülten rászegeződött. Ekkor elkezdte hozzájuk intézett beszédét a következő szavakkal. Ma teljesedett be ez az írásnak ez a szava, amelyet az imént hallottatok, vagy tudomásul vettetek. És mindnyájan egyetértettek vele, és csodálkoztak a kegyelem ezen szavain, amelyek az ő szájából jöttek, és így szóltak. Hát nem a József fia ez? Ennyit az írásból. Mennyei atyánk, kérjük a te kegyelmedet, a te jelenlétedet, a te szent szellemed vezetését. Ó, Istenem, te nem vagy valami képzelet, nem vagy valami illúzió, te vagy a menny és a föld teremtője. Te vagy a legfőbb bíró, te vagy a megváltó és az Úr. Te egy személyes Isten vagy, aki közösségre lépett az emberiséggel, hiszen a te képmásodra teremtettél minket. Kérünk téged, ó Uram, szólj te hozzánk a te ígét és a te szellemed által, egészen különleges módon. Csendesítsd el a lelkünket a te színed előtt, hogy a te lábaid elé ülhessünk, és magunkba fogadjuk a te szádból érkező szeretetteljes szavakat, hogy a te áldásod kísérje azt, és gyümölcsöt hozhassanak. Együtt kérünk téged arra, hadd hagyjuk magunk mögött a mindennapi gondokat és szükségleteket. Bocsáss meg nekünk minden vétkeinket, és légy kegyelmes hozzánk a te nagy irgalmasságod miatt. Koronázz meg bennünket kegyelemmel és irgalmassággal, hogy mi is csatlakozhassunk szolgát Dávid szavaihoz. Magasztald az Urat én lelkem, és az én bensőm dicsérje az ő szent nevét. Aki megbocsátja minden vétkeidet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ments meg ma, adj gyógyulás, szabadíts meg, áldj meg, igen, szeretet Uram, aki feltámadtál, nyilatkoztasd ki magad, mint az élő, mint a megszólaló, mint a cselekvő, mint a jelenlévő, mint a lelkünk hamarosan visszatérő vőlegénye. Még egyszer kérünk téged arra, légy te közöttünk, az ígéret szava szerint, amelyet te magad adtál, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Légy te ma közöttünk, és cselekedj velünk jót a te nagy kegyelmed és irgalmasságod szerint. És megköszönjük ezt neked a Jézus nevében. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. Ma nem csupán egy témát fogunk kezelni vagy megbeszélni, hanem egy egész sorozat bibliai idézeteket fogunk áttekinteni, hogy így Istent széles körűen szóhoz juttassuk. Jó lenne, ha megjegyeznétek magatoknak ezeket a bibliai idézeteket, és talán azután magatok is elolvasnátok őket, mert így van beszámolva a béreai gyülekezetről, hogy ők nemesebb lelkületűek voltak, és kutatták a Szentírást, hogy vajon így van-e minden. Feltétlenül szükséges, hogy megvizsgáljuk, mi van hirdetve, de ugyanolyan szükséges, hogy Isten ígéjével vizsgáljuk meg, nem a saját tanításainkkal, sem a gyülekezet tanításával, az egyházunk vagy a szabad egyház tanításával, hogy ne a saját álláspontunkból ítéljünk, hanem először is magunk is az isteni álláspontra álljunk, és az már a Bibliában meg lett határozva. És ha azután átálltunk erre a bibliai, isteni álláspontra, akkor még mindig szükséges, hogy Isten gondolatai szerint gondolkodjunk, és a Szent Szellem kenete és vezetése alatt úgy lássuk az ígét, úgy, ahogy a próféták és az apostolok is látták. Saját vélemény nélkül, saját értelmezés nélkül, hanem egyszerűen a Szent Szellem kinyilatkoztatásán keresztül eltaláljuk a lényeget, ahogyan azt a próféták és az apostolok esetében is történt. Talán még egyszer szeretném kifejezésre juttatni, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretett testvéreim és testvérnők, hogy természetesen jobban örültem volna, ha 1000 embert láttam volna magam előtt. Hiszen azok közé tartozom, akiknek megadatott az a kiváltság, hogy sok ember előtt prédikálhassanak. Ezekben a napokban valahol megemlítettem, Kinshasában, a korábbi Leopoldville-ben történt, hogy ott, ha jól emlékszem, kibéreltük a stadiont, amely 8000 vagy annál több embernek nyújt helyet. És amikor megérkeztem a helyszínre, legalább 3000-4000 ember volt odakint, és azt gondoltam magamban, hogy a kapuk nem lettek még megnyitva, hogy az emberek kint állnak, örültem, hogy ilyen sokan eljöttek. És azután, amikor elértem az ajtót, tehát a bejáratot, hirtelen jobbról és balról két úr megragadta a karomat, és azt mondták, nem engedünk be, ha csak nem gondoskodsz arról, hogy mi is hallhassuk a prédikációt. Tartsuk szemmel, a terem tele volt, az ajtók zárva voltak, és ezrek álltak odakint, hogy meghallgassák Isten ígéjét. És valóban nem engedtek el előbb vagy be, nem volt mit tenni, nem lehetett mit tenni, ha csak nem biztosították számukra, hogy átvitel útján, hangszórókon keresztül odakint is mindannyian hallgathatják az ígét. Itt elől látok egy kedves idős hölgyet, akit nyilván a legrégibb óta ismerek. Ő hallott engem prédikálni 1953 egy nagy konferencián Bornumban, a Harzhegységben. Akkor még nagyon fiatal voltam, év szerint. 18 évesen kezdtem el prédikálni, miután megéreztem az isteni elhivatást, amelyet aztán 1962. április 2-án az Úr visszaigazolt. Most pedig hadd térjünk rá a mai témánkra. Amint már bejelentettük, több témát is érinteni fogunk, és egy-egy szóval kitérünk rájuk. A világot átformáló legnagyobb eseményekről van szó. Arról a kérdésről van szó, hogy hová vezetnek ezek az események, hova torkolanak. Arról is szó van, hogy Jézus Krisztus megígért visszajövetele valóban közvetlenül előttünk áll-e? Meg kell elégednünk egy homályos válasszal ezeket a kérdéseket illetően, amelyeket kialakítunk magunknak, vagy létezik-e ezekről egyértelműen kijelentés az Isten ígéjében. És éppen ezek azok a pontok, amelyeket ma szeretnénk érinteni, hogy bibliai, isteni iránymutatást kapjunk. Mert ha az emberek földi dolgokban csalódnak, például a szakmai pályafutásban, vagy más téves döntéseket hoznak az életükben, amelyeket később megbánnak, azután újra meghoznak egy másik döntést, az egy dolog. De ha az örökké valóságról van szó, ha valóban arról van szó, ahogy az amerikaiak mondják, the way of no return, ha arról van szó, hogy ráálljunk arra az útra, amerről már nincs visszaút, nincs visszafordulás, hanem amely átad minket az örök rendeltetésünknek, vagy sorsunknak, akkor mégis elengedhetetlen tisztában lenni azzal, hogy van-e célja a dolognak, isteni és bibliai-e ez a cél, vagy csak magunkat és másokat is áltatjuk. És mivel itt a Földön olyan sok különböző vélemény létezik, és kérem, Értsék ezt meg helyesen, mert nem azért vagyok itt, hogy ítélkezzek. De valóban nagyon sok vélemény létezik, és mindenki azt állítja magáról, hogy Istentől ered az, amit mond. Mindenkinek igaza van. Annyi egyházaink, szabad egyházaink, gyülekezeteink és közösségeink vannak egészen a legkisebb csoportokig, és mind azt mondják, állítják, hogy a mi álláspontunk a helyes, és hozzánk kell jönnötök, hogy üdvözüljetek. Csak hogy ezzel az üdvösség közvetítésével a római egyház kezdte el az űzérkedést, és feketén fehéren szerepel az irodalomban, hogy azt állítják, hogy aki nem tekinti az egyházat anyjának, az nem tekintheti Istent az atyának, és még sok minden más ilyen badarság. Ott közvetítik az üdvösséget egy egész életen át, a csecsemő keresztségtől az utolsó kenetig, és a végén a szégyen teljes vallomás következik, hogy be kell ismerni, az illető testvér nem felfele ment, hanem lefele, egy kitalált purgatóriumba, és így tovább. Csak azért említem ezt meg, és kérem ne kritikaként, hanem lelkem fájdalmából, mert milliók vannak félreértve, félrevezetve Isten nevében és a Bibliával, félreértelmezett szavakkal, nagy hűhóval. Elterelik őket attól, amit Isten valójában akart, és ez nagy fájdalom. Aztán eljutunk az összes szabad egyházakhoz és a közösségekhez. És amikor azt látjuk, hogy még a lényegi kérdésről is eltérítik őket, akkor az ember rosszul lesz tőle. Hiszen egy olyan ember vagyok, aki ismeri az egyházakat és a szabad egyházakat, hiszen ezekből a körökből származom magam is. És amikor ezeket a megjegyzéseket teszem, az valóban csak azért van, hogy sokkoljuk magunkat, hogy senki ne támaszkodjon arra, hogy a dolog automatikusan helyes, hanem mindenki saját maga győződjön meg Isten ígéje alapján arról, hogy valóban összhangban van-e azzal, amit az apostolok és a proféták az Úr nevében hirdettek, hogy a mai gyakorlat összhangban van-e az ős kereszténységgel, és hogy a dolgok pontosan illeszkednek-e egymáshoz. Éppen ezért hadd tartsunk egy rövid bibliaórát, hogy azután rátérhessünk a végidőkre vonatkozó kérdésekre, mert meggyőződésem szerint ez nagyon-nagyon fontos. A keresztény gyülekezeti korszakban, illetve a keresztény történelem során létezik két különösen jelentős generáció, ami az üdvösség történet prófétai jellegét és lefolyását illeti. Az első generáció Krisztus első eljövetelekor élt, és amennyiben meg akarjuk érteni, hogy Isten az ő ígéje szerint most mit, hogyan végez, vissza kell tekintenünk arra is, hogy mit tett az időben. Az időben elküldött egy útkészítőt. És felmerülhetne a kérdés, szüksége volt-e Istennek az Úrnak egy olyan emberre, aki előkészíti az útat számára, aki mindent olyan szépen előkészít számára, de mégis így van megírva. És szeretném felolvasni önöknek ezt a két helyet az Ótestamentumból, hogy egy kis betekintést kapjunk abba, amit Isten tesz. Mégpedig az Ézsás 41. fejezetéből, Ézsás 40. fejezet 3. versétől. Halt! Felhangzik egy kiáltás, egy hívás. Készítsetek egy útat az Úrnak a pusztában, vagy a sivatagban. Egyengessetek egy közútat a pusztaságban, a sztyeppében, a mi Istenünknek. A második szakasz pedig Malakiás próféta 3. fejezetének 1. versében található. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, elküldöm angyalomat, hogy előkészítse előttem az útat. Ezt a két bibliai idézetet összefoglalva megtaláljuk a Márk evangéliuma első fejezetében is. Így Isten embere az új szövetségben közvetlenül a prófétai kijelentésre alapozta az isteni üdvösséggel kapcsolatos eseményeket. Így vette kezdetét az Új Testamentum egyrészt, vagy először is a bibliai proféciák beteljesedésével, másrészt pedig azzal, hogy Isten emberei az Új Szövetségben az Isten üdvösséggel kapcsolatos eseményeket, amelyeket most szemtanúként átélhettek, a prófétai kijelentésre alapozták. Felolvasok a Márk evangéliumából, az első fejezetből, az első verstől. A Jézus Krisztus, Isten fia, üdv üzenetének következő kezdete van. Ahogy megvan írva Ézsaiás prófétánál, tartsd szemmel, elküldöm előtted a hírnökömet, aki előkészíti neked az útat. Egy hang hallatszik a pusztában, készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek az ösvényeit. Mit akarok én, mit akar Isten ma nekünk egy ilyen íge által közvetíteni? Nem szerintem, vagy úgy gondolom, vagy talán, hanem az Isten által küldött emberek megjövendőlték az Ótestamentumban a Szent Szellem vezetése és ihletése alatt, hogy mi fog történni, és az Új Szövetségben bibliai keretekbe osztályozták, ami történt. És az Ó és az Új Szövetség 100%-osan egyezik. Magasztalva legyen az Úr neve. Már most, ha ma Istentől kifolyólag meglettünk bízva arra, hogy az ő igéit hirdessük, akkor nem azért, hogy elmeséljünk néhány történetet, vagy értelmezzünk néhány hasonlatot, hanem az üdvösség és a világtörténelem ezen döntő pillanatában az Ótestamentum és az Új Szövetség alapján képesnek kell lennünk az emberek elé tárni az ígéreteket, aztán azok beteljesedését is. Amint láthatják, a Máté evangélium a 11. fejezetében az Úr Jézus meg lett kérdezve keresztelő Jánosra kapcsolatosan, akit előfutárként, útkészítőként lett elküldve, és ott a következő választ adja. A Máté evangéliuma 11. fejezetében, itt a 9. verstől olvasunk. De mégis, miért mentetek ki, vagy vonultatok ki? Egy prófétát akartatok látni? Igenis, mondom nektek egy férfit, aki még több, mint egy próféta, mert ő, vagy ez az, akire a Szentírás szava vonatkozik. Imé elküldöm előtted a hírnökömet, aki előkészíti előtted az útat. Itt az Úr Jézus tanúságot tett keresztelő Jánosról, és nem mondta megalapozatlanul, amit mondott, hanem bibliai alapokra állította azt, amit mondott. Ez az, ami lényeges ma, nem hangulatot szitani, ső sok hallelujával és csingaraszabom formájában, hanem Isten ígének valódi hirdetése, és ember közelivé tegyük Istent, és az ő üdvösséggel kapcsolatos tervét ennek a nemzedék embereinek, hogy eldönthessék, részt akarnak-e venni benne, vagy mégsem. A bevezetőben a Lukács evangélium a 4. fejezetéből olvastunk, ott ugyanis ami Urunknak át lett nyújtva az Ézsaiás próféta tekercse, Ő pedig felnyitotta a 61. fejezetet, és abból felolvasott. És amikor elolvasta azt a bizonyos szakaszt, hirtelen a következőket mondja. Ma teljesedett be előttetek ez az írás. Azután összehajtotta a könyvet, és szeretetteljes szavak hagyták el az ajkát. Következetesen a mi Urunk, a proféták és az apostolok, hiszen mind ugyanabból az isteni forrásból merítettek ugyanazt az ígét. A zsidókhoz írt levél első fejezetének első versében ugyanis az áll írva, hogy Isten sokféleképpen szólt az atyákhoz a proféták által, de a napok végén a fiúban szólt hozzánk. És a fiúban Isten mindent összefoglalt, az egész íge hússá lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, az atya egyszülött fiú dicsőségét, aki teljes volt kegyelemben és az igazságban. Isten emberei, akár az Ótestamentumban, akár az Új Szövetségben, mindig azt közölték a néppel, ami éppen Isten üdvösséggel kapcsolatos tervében napirenden volt. Ezt hirdették a népnek, erről beszéltek, erről írtak. Szeretnék felolvasni néhány részletet a Kolossébeliekhez írt levél első fejezetéből, ami az isteni elhivatással járó felelősséget illeti. A Kolossi első fejezetéből a 24. verstől. Most pedig örülök a szenvedéseknek, amelyeket érettetek kell elviselnem, és kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből, vagy szorongattatásaiból, az én húsomban, az ő testéért, vagyis az ő gyülekezetéért, amelynek szolgájává lettem, az Istentől rám bízott, gondnoksági hivatal következtében veletek szemben, hogy teljes mértékben célra vezetően hirdessem Isten ígéjét. Most mégis észrevehetjük, hogy itt nem egy filozófus vagy egy teológus szól, vagy jelentkezik, hanem Istennek egy embere, aki tudatában volt Isten előtti felelősségének. Hiszen tisztában volt azzal, hogy nem a saját ügyében végzi a munkáját, hanem Isten elhivatás révén lett ebbe a szolgálatba állítva, mert nem volt más választása, hiszen Isten rendelte előtt erre. És itt azt mondja, hogy amelynek szolgájává lettem, az Istentől rám bízott gondnoksági hivatal következtében. Nem valamely testület, nem valamely teológiai szeminárium, nem valahonnan máshonnan, hanem Istentől lettem megbízva. Amelyet veletek kapcsolatban rám lett ruházva. És mi volt a célja ennek a küldetésnek, hogy Isten ígét célra vezetően helyesen hirdesse. Isten ígéjéről azt olvassuk az Ézsaiás 55-ben, hogy nem tér vissza üresen, hanem elvégzi azt, amire Isten elküldte azt. Már most a rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében azonban az áll, hogyan prédikálhat valaki anélkül, hogy el lett volna küldve, hogyan higgyenek az emberek anélkül, hogy halanának. Tehát, csak akkor tudja Isten az ő ígé által véghez vinni azt, amire elküldte, hogyha az ígéret meghatározott ígéje közvetít veled, hitben el lett fogadva, és Isten őrködhet ezen az íge felett, amelyet befogadunk, hogy azután bennünk és rajtunk keresztül isteni valósággá váljon. Itt nem egy elméletről van szó ma, Itt az isteni valás valóságról van szó a te és az én életemben. Jézus Krisztusban, ami Urunkban, látjuk a hússá lett ígét, annak megvalósulását. Gábriel angyal eljött Máriához, és átadta neki az üzenetet, hogy fiút fog szülni, akinek az Immánuel nevet kell adnia, mert ő fogja megváltani az ő népét az ő bűneiből. Látjátok, ez az Isten útja. Az ígéret szava, és amennyiben az ígéret szavát befogadjuk, akkor eljön az ígéret szelleme, hogy a befogadott ígét, vagy Isten szavát élővé tegye bennünk, megelevenítse. Csak így lehetséges az újjászületés. Ma sokan beszélnek az újjászületésről, a megtérésről, más élményekről, és ahogy tegnap vagy tegnap előtt mondtam, akár Hamburgban, akár Berlinben, az egyik legutóbbi repülőutam során az Egyesült Államokban a légiutas kísérő a következő szavakkal üdvözölt. Ön újjászületette. Természetesen azt válaszoltam, én igenis újjászülettem, de mi a helyzet önnel? Ez volt a spontán reakció. Aztán fellettem világosítva arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok lakosságának fele újjászületett ember, beleértve Jimmy Cartert is, és még sok másokat. Ha ez igaz lenne, akkor szívből hálát akarnánk adni Istennek, mert akkor a világ ma már egészen másképp néz neki. Jézus azt mondja János Evangélium a 3. fejezetében, igazság szeretetből azt mondom neked, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát. Prédikálhatunk mi ugyan az Isten országáról, álmodozhatunk róla, énekelhetünk róla, de nem fogjuk azt meglátni, ha csak nem születtünk újjá az isteni íge magjából, a Szent Szellem által, a Szent Szellem nemzése által egy élő reménységre Jézus Krisztus feltámadásán keresztül a halottak közül. Önök tisztelt hölgyeim és uraim, szeretett testvéreim, ugye nem azért jöttek el, hogy ma délután bemutassam önöknek egy térbeli kialakítást, vagy egy kis vallási hangulatot teremtsek, hanem azért vannak itt, ma itt, függetlenül attól, hogy előre tudták-e vagy sem, ez most egyáltalán nem számít. Akkor legalább most már tudják. Mert azért vannak ma itt, hogy Istentől, Istenről és Istennel kapcsolatban tájékoztatást kapjanak, hogy megismerjék azt, bizalmasan kapcsolatba kerüljenek azzal, amit az ő ígében megjövendőlt, a többit pedig aztán rajtatok múlik. Csak az ítélet napján senki sem panaszkodhat majd azon, hogy nem érte el a célt, hanem eltévesztette azt. A Jakab levelének első fejezetéből felolvasom a 18. verset. Egy önkéntes szeretet viszonyból nemzet minket az igazság ígéje által. Azért, hogy bizonyos mértékben az ő teremtményei között az elsőszülött, a zsenge gyümölcs legyünk. Tehát valóban, mindenben két dolog létezik, az elmélet és a gyakorlat. Elméletileg, ha ma végigmennénk a közösségeken és megkérdeznénk, újjászülettél-e, akkor elméletileg mindenki újjászületett, és alig ha találnánk olyan embert a hívőkörökben, akik ezt megkérdőjeleznék. De hol vannak azok az emberek, akik az igazság szavát isteni magként fogadták be, ami az Istenből való újjászületés előfeltétele? A szél fuvásától és az eső hullásától nem születik élet. Magra van szükség. A mag pedig ott áll rendelkezésre, ahol egyesület történik, ahol egy szeretetbeli egyesülés történik. Így kell tehát az embernek Istennel egyesülnie, és az isteni mag a szívébe kell legyen helyezve, és azután a Szent Szellem leszáll erre az isteni magra, hogy új isteni életet hozzon létre bennünk, és az ember gyermekekből Isten gyermekeit alkossa. Ez a Jézus Krisztus evangéliuma, ez a tiszta igazság. Az első Péter fejezeti, az első Péter levelének első fejezetének 23. versében a következő szövegtartalmat olvassuk. Mert hiszen újjászülettetek, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból, ugyanis Isten élő és örökké fennálló ígéje által. Ezek voltak az Isten emberei. Ők hirdették nekünk az igazságot. Tehát most az a kérdés, hogy személyesen átéltük-e ezt a tapasztalatot Istennel. És elmondom önöknek azt is, miért vetem fele így ezt a kérdést. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, a természetes ember nem fogad el semmit, vagy be abból semmit, ami Isten szelleméből származik, mert ostobaság számára. A szellemi dolgokat szellemileg kell megérteni. De mielőtt ez megtörténhetne, szükség van a szellemből való újjászületésre és a szellemmel való átitatásra, hogy az ő teljességéből kegyelmet kegyelemre élvezhessünk. Felolvasom önöknek az első Korintusi levél második fejezetéből származó szavakat. Itt ez áll, sok verset fel lehetne olvasni, meg lehet tenni az első Korintus 2. 6. versétől. Igen, szinte a 16. versig. Én csak a 14. verset olvasom fel. Az ő lelkületében érzéki ember, azonban semmit nem fogad el abból, ami az Isten szellemétől származik, mert bolondságnak, érthetetlennek tartja azt, és képtelen megítélni, mert megérteni, mert szellemileg kell megítélni. Itt Brunner professzorra gondolok, aki meglehetősen magas rangot töltött be a protestáns teológiai professzorok között, Bázelben és Zürichben, valamint más tekintélyes városokban, mint például Marburgban és így tovább. És ő beszélt vagy írt az Istenség titkáról is. És ebben azt írja és kifejti, hogy az értelemnek folyamatosan el lehet mondani, ott fenn három személy létezik, amelyeknek egynek kell lenniük. Ennek ellenére ez csupán megkövetelés marad az értelemmel, nem lehet felfogni. Nos, nem adatott meg neki, hogy Isten kinyilatkoztatását olyannak lássa, amilyen valójában nevezetesen nem azt, hogy ott hárman egyek legyenek, hanem azt, hogy az egy Isten kinyilatkoztatta magát atyaként a fiúban és a Szent Szellem által, hogy megvalósíthassa az ő saját üdvösséggel kapcsolatos tervét az emberiséggel. Nos, hadd térjünk vissza ahhoz, amit Isten szolgája az Úrtól kapnak megbízatásként és szolgálatként. Ehhez felolvasok az első Korintusi levél 4. fejezetből. Az első Korintus 4. fejezet csupán 2 verset. Ezért úgy tekintset minket mindenki, nevezetesen, mint Krisztus szolgáit, és mint Isten titkainak, ügyintézőit, mint Isten titkainak kezelőit. Kétségtelenül úgy van, hogy ennél a tényállásnál fogva az intézőktől az van követelve, hogy az ilyenek hűségesnek találtassanak. Istennek vannak titkai, amelyek nem lettek hozzáférhetővé vagy érthetővé téve a széles tömegek számára. Ha Máté 13-ra gondolunk, ott félrevonta az Úr az ő tanítványait, és így szólt. Nektek adatott meg, hogy megismerjétek az Isten országának titkait, másoknak viszont nem. Aztán összefoglalja, mit akart ezzel igazán kifejezésre juttatni, mégpedig a következő versekben és szavakban. Máté 13, a 16. és a 17. vers. De a ti szemeitek egy üdvös, boldog állapotában vannak, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak. Mert bizony igazság szeretetből mondom nektek, hogy számos próféta és igaz ember sóvárogva vágyakozott arra, hogy lássa azt, amit ti láttok, és nem látták, és sóvárogva vágyakoztak arra, hogy hallja azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Tehát a ti szemeitek egy üdvös, boldog állapotában vannak, mert látnak. Én nem vagyok Isten, nem vagyok jogosult arra, hogy ítélkezzek arról, miért hisz az egyik, a másik pedig nem. Miért lát az egyik, a másik pedig nem. Miért üdvözül az egyik, a másik pedig elvész. Ez nem az én hatáskörömbe tartozik, nem az én döntésem. Hiszen Isten akarata az, hogy minden embernek segítve legyen a helyzetén, és hogy mindannyian eljussanak az igazság felismerésére. Viszont Isten már a világ megalapítás előtt tudta, és felismerte, ki fog hívővé lenni, és ki nem. Így azoknak a nevét, akik hívővé akarnak lenni, már a világ megalapítása előtt beírhatta az élet könyvébe. Amint azt a Jelenések 13. fejezet és a Szentírás más helye is beszámolnak nekünk róla. Hadd térjünk át a következő szövegtartalomra, 2 Korintus levél 5. fejezetéből, és aztán azonnal eljutunk a szóban forgó közvetlen szemlélethez is. A 2 Korintus 5. fejezet. Itt olvassuk el a 19. verset, a 19. verstől a 21. versig. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával azáltal, hogy nem tulajdonította nekik az áthágásaikat, és elhelyezte belénk a megbékélés íge üzenetét. Krisztusért tehát az ő küldöttéként szólunk, más fordításban, mint az ő nagykövetei, hiszen Isten rajtunk keresztül figyelmeztet. Krisztus helyet kérünk tehát, adjatok helyet az Istennel való kiengesztelődésnek, illetve a megbékélésnek. Őt, aki nem ismerte a bűnt, bűnné tette érettünk, hogy ő benne Isten igazságává váljunk, hogy működőképesek legyünk. Tehát itt a már megtörtént, tökéletesített megváltás áll szemünk előtt. Isten meg akarta menteni az emberiséget. Isten örök, az ő terve örök, és egy örök terv. Isten nem elégszik meg azzal, hogy az ember felvirágzik, mint egy rózsa, aztán lassan elhervad, és végül eltűnik. Isten az embert a saját képmására teremtette, hogy örökké közösségben éljen vele. A bűnbeesés óta az ember elveszett. Elszakadt Istentől, és a gonoszság befolyása alá került. És ezen van a hangsúly. A szavak eltorzítása és hamisítása nem csupán 2000 éves, hanem már az Édenkertben elkezdődött. Ott közbeavatkozott az ördög a kígyó alakjában, és így szólt. Tényleg azt mondta volna Isten? Ezzel kezdte el az ördög a kételkedést az emberekbe ültetni. Kételkedést Istenben és Isten ígéjében. Nos, úgy van, hogy az emberiséget mind a mai napig kételyek gyötrik Isten és Isten ígéje iránt. És ezek valódi démonok, amelyek az embereket gyötrik azzal, hogy minden alkalommal azt kérdezik, igen, de van Isten ígéje egyáltalán igaz-e, ki volt ott, és ki tudja ezt visszaigazolni, és így tovább. Nos, függetlenül attól, hogy ott voltam-e a teremtésnél, vagy nem, a fenséges teremtés még ma is fennállóan létezik, ahogyan Isten létezésbe hozta azt. Hiszen nem is az a kérdés, hogy jelen voltunk-e. A kérdés az, hogy van-e józan eszünk, és tudjuk-e, hogy a fenséges teremtés mögött biztosan kell lennie egy teremtőnek, egy alkotónak. Hogyan létezhetne egy alkotás, egy teremtés teremtő nélkül? Amennyiben azt mondanám nektek, hogy ez a szánalmas állvány, ez a pult magától készült el, akkor a fejeteket megragadnátok, talán még az enyémet is. Most nem létezik semmi, ami magától jött volna létre. Isten minden létező dolognak a teremtője. És aki egy kicsit is megérti az univerzumot, az sokkal többet fog tudni, mint amennyit Lindbergh tudott, amikor 1920-ban és a 20-as évek végén a első repülőgéppel átrepült az óceánt. Valószínűleg tényleg egy kicsit többet fog tudni. Szeretett barátaim! Én magam 104 országban jártam már, és sokkal jobban lehet a pogányoknak prédikálni, mint a hitetlen, az álszent keresztényeknek. Elhiszitek ezt nekem? Természetesen, mert ott még valóban fel lehet lépni az Isten íge üzenetével, és szívből hirdetni lehet Isten ígéjét. Itt még mindig azt kell hallani, igen, bizonyítsa be, amit mond. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot, egy hamburgi férfi volt, akivel együtt utaztam a hajón Európából Új-Fundlandra, és ő látta, hogy a Bibliát olvasom. Az a 11 nap alatt az embernek van ide a Bibliát is olvasni, ugye? Én pedig magamban azt gondoltam, és azt kérdezi tőlem, meglepetésemre odajön, és azt mondja, ön egy mesekönyvet olvas, én pedig magamban azt gondoltam, Isten ígéjét, ami számomra olyan drága, ez az ember egy mesekönyvnek tartja, majd azt mondtam, tisztelt Uram, nyugodjon csak meg, még találkozunk ezen az utazáson. És lásd csodát, ez hamarosan meg is történt. Eljött az idő, ő pedig szerette volna, ha mindent bebizonyítanak neki, és megmutatnák neki. Végül egyszerűen azt mondtam neki, amennyiben megmutatja ön nekem a saját józan eszét, én megmutatom önnek Istent. Ő pedig nyughatatlanná vált, én amellett maradtam. Mutassa meg nekem most a saját józan eszét, itt és most. Igen, válaszolta, azt nem tudom. Erre én túl ostoba ahhoz, ugye, hogy megmutassa nekem a józan eszét, és mégis azt követeli tőlem, hogy én mutassam meg önnek a mindenható Istent. Aztán végre a lényegre tértünk. Az időben fiatal voltam, éles volt még az eszem, ma már öreg lettem. Figyeljetek, miről is van szó ezekben a napokban. Arról van szó, hogy igazat adjunk Istennek, és ne vonjuk kétségbe semmit abból, amit az ő igében mondott. Itt, ebben a részletben, a 2 Korintus 5-ben, Isten szolgái követeknek, Krisztus követeinek vannak megnevezve, akik egy tisztségbe, egy szolgálatba, egy elhivatásba, egy felelősségbe lettek állítva, nevezetesen azért, hogy Krisztus nevében hirdessék, béküljetek meg az Istennel. Isten és az emberiség közötti megbékélés Krisztusban következett be. És csak egy személyes Isten kinyilatkoztatás létezik itt ezen a földön, és az Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. A próféták beszéltek róla, és az íge hozzájuk intéződött, de csak egy valaki volt, aki azt mondhatta, aki engem lát, az látja az atyát, én és az atya egy vagyunk. Így tehát Isten a Krisztusban volt, és megbékéltett a világot önmagával. Ez egy befejezett, Isten részéről teljes mértékben véghez vitt és tökéletesített mű. Csak nekünk kell elfogadnunk azt, amivel Isten kegyelemből már megajándékozott bennünket, és éppen ezért van szükség az evangélium hirdetésére, hogy az emberek hitre jussanak. A Titus leveléből szeretnék felolvasni a Titus első fejezetéből az első 3 verset. A Titus első fejezetének első 3 versét. Én Pál, Istennek egy szolgája, és Jézus Krisztusnak egy apostolla, elrendelve az Isten választottainak a hitére, és az igazság felismeretére, amely egy Isten félő életben bizonyítja magát. Elrendelve az örök élet reménysége alapján, amelyet a csalhatatlan Isten már örök időktől ezelőtt megígért. Viszont az ő igét a meghatározott időben tette ismertté. Az ígehirdetés által, amellyel Isten a mi üdvözítőnk és szabadítónk megbízásából fellettem hatalmazva. Itt jutunk el a lényeghez. Az íge, Isten tanács határozata örök idők óta végleges volt. A proféták előre megjövendőlték, mi fog történni, azután az apostolok osztályozták a megjövendőlteket és a teljesedő tényeket, és így lehetett megírni a kijelölt időben az Isten megbízásából hirdetett íge által. Ezek olyan emberek voltak, akik nem saját akaratukból jelentkeztek. A János evangélium a 8. fejezetében az áll. Aki saját magától beszél, az saját magáról tanúskodik. De aki az Úr nevében beszél, az az Úrról tanúskodik. Két ígehely. Az egyik a János 8.12-ből. Itt a mi Úrunk így szól. Már most Jézus ismételten így szólt hozzájuk, mondván. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem fog a sötétségben járni, hanem az élet világosságát fogja birtokolni. A János evangélium a 7. fejezetében a 16. verset fogjuk olvasni. Ekkor Jézus a következő szavakkal válaszolt nekik. Az én tanításom nem tőlem származik, hanem attól, aki elküldött engem. És most jön a lényeg. Kérlek, figyeljetek jól. És ha valaki meg akarja tenni annak akaratát, az magába fog szállni, és tudomást fog szerezni arról, hogy ez a tanítás Istentől származik-e, vagy magamtól beszélek. Nos, ez még ma is igaz és érvényes. Csak aki szívből kész arra, hogy megismerje és cselekedje Isten akaratát, csak annak lesz kinyilatkoztatva Isten akarata. Mindenki másban benne van az ellenállás, és ellenszegülnek Isten szellemének és Isten igéjének. Csak, ahogy megvan írva, felolvasom még egyszer. Ekkor Jézus a következő szavak válaszolt nekik. Az én tanításom nem tőlem származik, hanem attól, aki elküldött engem. Amennyiben valaki annak akaratát akarja cselekedni, ha meg akarja tenni, meggondolja, hogy az a tanítás Istentől származik-e, vagy pedig saját magamtól beszélek. Aki önmagából kifolyólag beszél, az a saját tisztességét keresi. Aki pedig annak megtiszteltetését keresi, aki őt elküldte, az szava hihető, és abban nem találtatik semmi igazságtalanság. Micsoda csodálatos szavak. Annyira hálás vagyok Istennek, hogy nem kell egy gyülekezetet képviselnem, sőt, még egy saját missziós munkát sem. Isten elrendelt engem egy feladatra, és szeretnék mindenkinek szolgálni, minden Isten gyermekeinek, ahogyan meg lett jövendőlve a mi Urunkra vonatkozóan. Amennyiben felmagasztaltatik, akkor magához fogja vonni Isten minden gyermekét. Ma már nem egy gyülekezet felépítéséről van szó. Ma Jézus Krisztus gyülekezetének külön választásáról, felépítéséről és tökéletesítéséről van szó. Milyen más gyülekezet felépítésén kellene dolgoznunk? Szeretteim, ma itt vagyunk, és amennyiben ez sokkoló lenne számotokra, nekem az is megfelelne. De ma azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk Isten szavahihető szavát. Jézus azt mondja Máté evangéliumának 16. fejezetében, én fogom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak felülkerekedni rajta, és nem Péternek mondta, hogy építs te fel az én gyülekezetemnek, vagy Pál apostolnak, hogy építs te fel az én gyülekezetemet, hanem ő elrendelte a különböző szolgálatokat a gyülekezetekben. Ő maga váltotta meg a gyülekezetet, ő építi a gyülekezetet, ő teszi tökéletessé a gyülekezetet, és vissza fog jönni majd, hogy hazavegye azt a gyülekezetet, amelyet a Golgotán, a Golgotai kereszten ő maga megváltott. Így tehát senki sem mondhatja, hogy ez annak vagy amannak a gyülekezete, hanem amennyiben a Jézus Krisztusba vetett hitünk által Isten gyermekévé lettünk. Úgy vagyunk az Úr gyülekezetének egy része, úgy lettünk annak egy része, amely összetevődik minden nyelvből, népekből és nemzetekből, minden vallás felekezetből. Vagyis mindazokból, akik újjászülettek egy élő reménységre a Szent Szellem által, egy testbe lettek keresztelve, az 1. Korintus 12. verse szerint. Hadd térjünk rá az isteni megbízatásra. Ehhez felolvasom az apostolok cselekedetei 1. fejezetének 2. és 3. versét. Egészen addig a napig, amikor a Szent Szellem által megbízatást adott az általa kiválasztott apostoloknak, majd felvétetett a mennybe. Kétféle dolog létezik. Az egyik az, hogy az emberek beképzelik magukat, hogy van egy megbízatásuk. És vannak olyanok, akik az ő megbízatásában állnak, de egyáltalán nem tudnák, mit kellene tenniük, ha valamilyen módon nem kaptak volna megbízatást. Amennyiben beletekintünk az Ótestamentumban, láthatjuk, hogy Isten valamennyi embereinek megbízatásai mindig különbözőek voltak. Noénak megvolt a maga megbízatása, Ábrahámnak megint, Énoknak úgy szintén, Mózesnek, Jósuénak ugyanúgy, Jób, bárkik is voltak, Illés, Elizeus, ők valamennyien. Egyikük sem másolta le a másikat, mindegyiküknek megvolt a maga eredeti küldetése. Noéról pedig az van írva, hogy mindent úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. Mózesről pedig az van írva, hogy mindent úgy tett, ahogyan az a szent hegyen meglett, mutatva neki. És Illésről az 1. Királyok 18-ban ez áll. Mindent az Úr szava szerint tettem abból, amit tettem. Tehát Isten emberei az isteni elhivatás révén be vannak állítva az Isten munkájába, hogy az üdvösség történeti fejlődésnek megfelelően hirdessék az emberiségnek az adott pillanat üzenetét, és azt, ami éppen Isten tervében szerepel. Isten igazi emberei tisztában vannak azzal, hogy Isten mit tett a múltban, mit tesz a jelenben, és mit fog még tenni a jövőben. Léteznek olyanok is, akik egyszerűen kissé lenézően tekintenek a Bibliára, és azt mondják, noja, ez csak egy könyv, amely Izrael történetéről beszámol ugyan, és aztán arról, ami 2000 évvel ezelőtt történt. Ez pedig, mit kezdjek én ezzel a könyvvel, mert ezek mind régi történetek. Mire lenne szükségem ma, 20. században ezekre a régi történetekre? Csak hogy ki volt ez a Pál apostol, vagy Máté, vagy Péter, János? Ó, ezek az emberek, mit érdekelnek engem ma? Figyeljetek, valójában egyáltalán nem így áll a helyzet. Teljesen más a helyzet. Istennek minden korszakban voltak szolgái és hírvivői. Amit meg kell találnunk, az a bibliai proféciák vörös fonala, amely végigfut az Ótestamentumon és az Új Szövetségen, ahol a múltból, a jelenből és a jövőből meg van világítva Isten előttünk, és áttekintést kapunk a mi Istenünk teljes üdvösséggel kapcsolatos tervéről. Úgy értem, ez a zsidókhoz írt levelében van megírva az Ótestamentummal összefüggésben. Itt a zsidókhoz írt levél 3. fejezetében Isten ember a következőket rögzítette és megfogalmazta. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 5. vers. Ami pedig Mózest illeti, bár hűséges volt az ő egész házában, mint szolga, ugye, hogy tanúságot tegyen arról, ami kinyilatkoztatásként hirdetve kellett legyen. Tehát nem csupán a 10 parancsolat, nem csupán az áldozatok leírásai. Ő el volt rendelve arra, hogy tanúságot tegyen arról, ami később kinyilatkoztatásként kellett hirdetve legyen. Olvassuk el a Biblia utolsó könyvének 1. fejezetének 1. versét, És itt a következő szavak állnak. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyben Isten részesítette őt, Jánost, hogy megmutassa szolgáinak többes számban azokat a dolgokat, amelyeknek hamarosan be kell következniük. És ő jelek által megmutatta az ő szolgáinak egyes számban Jánosnak az ő angyalának elküldése által. Tehát nem csupán a múlt, hanem a jövő, a gyülekezet teljes jövője is megvilágításra került. És a hét levél üzenetnek prófétai üdvösség történi karakterük van. Mi pedig most az utolsó gyülekezeti korszakban élünk, a Laodicea-beli gyülekezet korszakában, és kegyelemből meghallottuk az utolsó íge üzenetet, amelyben minden titok összefoglalásra került, és kegyelemből ki is lett nyilatkoztatva. Ezért nem részleges igazságokat kell hirdetnünk. Kérem, fogadjátok ezt is úgy, ahogyan helyes lenne. Ez egy értékelés, nem elítélés, hanem csupán egy megállapítás. Amikor Isten a reformáció napjaiban egy új kezdetet hozott létre, nem lett minden egyszerre kinyilatkoztatva, feltárva. Lépésről lépésre történt. A hit által történő megigazulás. Ez volt az első áttörés. Így kell elképzelnünk. Egészen a középkorig mindenkinek, akár zsidóknak, akár keresztényeknek, függetlenül attól, kik voltak ők, akik nem a római egyház tagjai voltak, azok szabad préda voltak. Az evangélium nyílt hirdetése nem létezett. A Biblia le volt tiltva. A papok azt tehettek, amit akartak. És én még átéltem azt az időt, amikor a katolikusok nem volt szabad a Bibliát olvasniuk. Most minden megváltozott, mert már semmi sem tartóztatja fel a folyamatot. De akkoriban egészen más volt a helyzet, amikor csak a falu elöljárója és a lelkész tudott olvasni. Ma mindenki tud olvasni, mindenki tud írni. De figyeljetek, Isten egy új kezdetet hozott létre a reformáció napjai óta. Voltak emberek a Svájcban, Spanyolországban, Hollandiában, Németországban, Angliában, mindenhol. Itt egy Wycliffe, ott egy Huss, ott egy Zwingli, másütt egy Calvin, itt egy Luther, Schwenkfeld, bárkik is voltak ők, Erasmus Rotterdamban. Már nem lehetett megállítani, bekövetkezett az áttörés, Isten egy új kezdetet hozott létre. És Luther Márton? Ő volt a legnagyobb istenember, akivel valaha is rendelkeztünk. Schwenkfeld az útítása ismereteiben már túllépett azon, amivel Luther rendelkezett, de erre most nem akarunk részletesebben kitérni. Minden esetre Isten valóban egy új kezdetet hozott létre. Ezt követően egyik ébredés követte a másikat. Megjelent Wesley János és sokan mások, hogy hirdessék az ígét, William Booth és mások. Mindazok, akik voltak. Azután jött egy Moody, aztán Sankey, az egy Finney. Folyamatosan jöttek egészen a századfordulóig. Itt egy Wigglesford, ott egy Dr. Price. Istennek mindenhol voltak emberei, minden korszakban. Most azonban a napok végén élünk. És amennyiben önök tisztelt hölgyeim és uraim, drága te arra barátaim, szeretett testvéreim és testvérünk úgy gondolják, hogy nem tudom, miről beszélek, akkor nagyon is tévednek. Hiszen nem utaznám én be az egész világot, ha nem tudnám, miről beszélek és kiben hiszek. Úgy van, hogy a végidőben élünk. Erről hamarosan, nagyon világosan és röviden összefoglalva fogunk beszélni. Fontos, hogy megértsük a szellemi részt, hogy Isten az ő népével együtt halad a megismeréstől a megismerésig, a tisztánlátástól a tisztánlátások, a megigazulástól a Jézus Krisztusba vetett hit által, a kereszten véghez vitt megváltási cselekedeten át, az igazság szavában való megszentelődésig, az igazság szavában való megszentelődéstől a Szent Szellemmel való keresztségig, a Szent Szellemmel való keresztségtől a bevezetésig és az Isten teljességével való beteljesedésig, amiről Pál apostol már írt egészen amíg minden helyre áll, és vissza lett szolgáltatva az az állapot, amelyben a gyülekezet a kezdetben volt, ugye? Jézus Krisztus az alfa és az omega. Az első és az utolsó, aki van, aki volt, és aki eljön. Ahogyan az elején munkálkodott, úgy fog munkálkodni a végén is. A gyülekezetet, amelyet Isten most előhív, és amelyben minden visszaszolgáltatásra kerül, a végén, ugyanabban az állapotban, ugyanabban az erőben, ugyanazon tanításban kell találtatnia, a végén mindennek olyannak kell lennie, és olyan is lesz, amilyen az elején volt. Amikor Jézus visszajön, a Máté 25-ben az van írva róla, és az ő visszajövetelének eseményéről, a Máté 25-ben az áll írva, és akik készen álltak, azok vele együtt bementek a menyegzői vacsorára, és az ajtó belett zárva. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy az Úr Jézus már eljött. Én pedig erre egy kicsit elmosolyodom, bár ez fáj nekem. Viszont azt mondom, hogy amíg én még itt vagyok ezen a földön, addig nem jött el, mert amikor ő jön, akkor én megyek. Mert így van megírva, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. És ez változatlan marad. János 14:1-3. Jézus nem jön el erre a földre. Éppen azért figyelmeztetett és írta, illetve íratta, amennyiben azt mondják, hogy itt van, vagy ott van, a pusztában van, a szobákban van, ne higgyétek el, mert ahogy a villám keletről indul, a nyugatra felragyog, úgy lesz az ember fiának visszajövetele is. És amikor Isten ígéről van szó, Frank testvérem is meg kompromisszumot. Megkaphatjátok a fejemet, de kompromisszumot nem. Hallottátok? Megkaphatjátok a fejemet, lefejezhettek, de kompromisszumot nem kaphattok tőlem, amikor Isten szent ígéről van szó. Mert arra vagyok elrendelve, hogy hirdessem Isten ígének igazságát, és kész vagyok az életemmel fizetni érte. Ez nagyon egyértelmű volt. Most tovább megyünk. Most viszont kicsit jobb lesz a helyzet. Akinek mennie kell, az mehet. Senkire sem haragszunk, hiszen mindenkinek korlátozott az ideje.